Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén. A mai Isten tiszteletünket a 71-es énekünkkel kezdjük meg, te égből származó, még alig ismert szó. A 71-es éneknek mind a négy verszakát énekeljük. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, hálás szívvel jöttünk össze, és állunk meg előtted a mai nap ismét, hogy először is megköszönjük az elmúlt héten elvett áldásokat, amellyel körülvettél bennünket. Köszönjük, hogy hozzád fordulhattunk minden kérdésünkkel, és te tanítottál bennünket imádkozni, és tanítottál bennünket arra, hogy hogyan figyeljünk oda, hogy te hogyan válaszolsz a mi kéréseinkre, imáinkra. És köszönjük, hogy elhoztad ezt a szombatot, amikor az egész napot, annak minden percét veled tölthetjük. És köszönjük, hogy előkészítettél számunkra olyan tanításokat, amelyekről meg vagyunk győződve már előre is, hogy szükségünk lesz rá, és nagyon fontosak lesznek a mi számunkra. Kérünk, hogy add, hogy azt a gyülekezeteknek szóló tanítást, amelyet a ma este tanulmányozunk, azokat mind pontosan megértsük. Azt a részét is, ami már teljesedett, és azokat a részeit is, amelyek bennünk vannak, bennünk kell, hogy teljesedjenek. Kérünk, hogy add, hogy tiszta szívvel tudjuk befogadni a te tanításodat, a igei tanácsaidat, és e szerint tudjuk majd alakítani életünket az elkövetkezendő időben. És kérünk arra, hogy segíts bennünket, hogy úgy tanuljuk meg ezeket a leckéket, hogy erővel és hatékonysággal tudjuk továbbadni másoknak. Ne csak magunkra értelmezzük és magunkba tartsuk ezeket a tanításokat, hanem képesek legyünk megfogalmazva, elbeszélve, bemutatva másoknak is ezt továbbadni. Kérünk, hogy áld meg így szolgádat, aki bennünket tanít a mai este a te nevedben, és áld meg azokat a szolgálatokat is, amelyek nevedet kívánják dicsőíteni. Ingyen kegyelmedből kérjük mindezt, az Úr Jézus nevében. Amen. A Jelenések könyve első összefoglaló részének már túl értünk a felén. A hét gyülekezetnek szóló tanításból már 4-et átvettünk, ma az 5. gyülekezet következik, a szárdiszi gyülekezetről szóló tanítás. hallhattuk az előadásokban azt, hogy ezeknek a Biblia verseknek, ezeknek a leveleknek, az üzenetnek van egy régi, nagyon régóta használatos, úgy mondjuk, hogy hagyományos adventista magyarázata, amit persze nem csak az adventisták találtak ki, hanem más egyház történészek, az egyház életével foglalkozó más közösségek és emberek is alkalmaznak és használnak. Ez az adventista felfogás azt mondja, hogy ezek a levelek, amellett, hogy konkrét, élő és valóságos gyülekezeteknek szóltak, a jövőre is előre mutatnak, és úgynevezett egyháztörténeti korszakokat jelölnek meg, amelyeknek a jellemzőit tartalmazzák ezek a levelek. Így azt tanulhattuk eddig, hogy az efézusi gyülekezetnek szóló levél az első század kereszténységére vonatkozik, nagyjából időszámítás vagy Krisztus után 100-ig tartott ez a korszak. Utána kezdődött egy másik korszak, az üldözésnek a korszaka, a szmirnai korszak, amelyik tudjuk a történelemből, hogy 313-ig tartott, hiszen Nagy Konstantin akkor adta ki a türelmi rendeletét, amivel feloldotta az üldözést, és ezzel teljesen megváltoztatta az akkori egyház helyzetét a világban. De a következő korszak sem tartott sokáig, mert 538-ban ért véget a pergámumi korszak. 538-ban ugye kapta meg a pápaság azt a valódi hatalmat, amelyet a római császároktól örökölt, de ténylegesen akkor vették át az uralmat, amire hivatkozva mi azt mondjuk, hogy a Róma az Róma, tehát az ókori Róma és az újkori Róma az egy folyamatos hatalmi struktúra, és nem választjuk széllyel. És innen egy nagyon hosszú korszak következett, a tévelygő tiatírai korszak, amelyik 1517-ig tartott a reformációig, hiszen tudjuk azt, hogy a lutheri, kálvini reformáció szintén alapjaiban megrengette az egyházat, és meg is változtatta. Sokat változtatott a eredeti katolikus oldalon is, de létrejöttek a protestáns irányzatok, és ebből nagyon sok új, kisebb egyház alakult később. És a mai gyülekezet, a mai előadás témája, a szárdiszi gyülekezet, ez a korszak 1798-ig tartott az adventista magyarázat szerint, amikor is Napóleon, tudjuk, fogságba vitette a pápát, és ezzel halálos sebet kapott a fenevad, ami szintén egy gyökeres változást hozott az egyház életében, nem csak a belső életében, hanem a világhoz a politikával való viszonyában is, hiszen onnantól kezdve az állam és az egyház szétválasztásra került, tehát egészen más szerepet töltött be az egyház. Most azt tanultuk az eddigi előadásokból, hogy ezek teljesedtek. De az adventista profécia magyarázat szerint a már beteljesedett proféciáknak is van mindig a napjainkra szóló üzenete. És ezt két összefüggésben hallhattuk az eddigi előadásokban. Egyrészt azt tanultuk meg, hogy ez a kereszténységnek ez a folyamata, ez többször ismétlődik. Tehát egy korszakon belül is vannak alakuló fázisban lévő gyülekezetek, vannak tévelygő gyülekezetek, vannak, akiket üldöznek, vannak olyanok, akik a világi kultúrával összeütköznek, mint ahogy a pergámoni gyülekezet összeütközött. Tehát minden korszakon belül is megvannak ezek a fázisok, tehát úgy kell ezt értelmezni, hogy a mi laodiceai korszakunkban is jelen van mind a hét gyülekezetre utaló jellemzés. És egy harmadik összefüggés, amit eddig tanultunk, hogy ezen kívül a saját életünkben is, egyénileg is, ezek a fázisok mindig jelen vannak. Hiszen ki állítja azt magáról, hogy ugyanolyan szeretet van benne, mint amikor megkeresztelkedett. Ugyanaz a lelkesedés, ugyanaz a tűzég benne, hogy egy kicsit nem homályosul el az idővel. Vagy kiállítja azt magáról, hogy sokszor nem érzi, nem érezte úgy, hogy üldözik a hite miatt, vagy nehézségei támadnak. Vagy összeütközésbe kerül a világgal, vagy pedig tévejgésbe bonyolódunk, hiszen olyan gondolataink akadhatnak, és mindenkinek adódnak olyan gondolatai, amelyek nem biztos, hogy helyesek is, amiket korrigálni kell. Tehát ezek a fázisok, ezek a jellemző szakaszok egyéni hitélet folyamatában is mindenkire jellemzőek lehetnek, ezért nagyon gondos, hogy ezeket pontosan értsük, és nagyon helyesen tudjuk alkalmazni az egyháztörténeti korszakokra is, egy korszakon belül gyülekezetekre, egyházi vagy vallási irányzatokra és a saját életünkre is. Én ezért kérem úgy az Urat az imában, és ezért kérem úgy a gyülekezetet is, hogy nagyon figyeljünk oda ezekre a leckékre, a leckéknek nevezzük ezeket az előadásokat. Mert nem csak meg kell értenünk, hanem meg is kell tanuljunk, tanuljuk őket, hogy tovább is adjuk ezeket. Ezért sok áldást kívánok a mai estére is mindenkinek a mai tanítás befogadására. Mielőtt azonban erre sor kerülne, és Tokis testvérrel kezdeni az előadását, hagyományainkhoz híven két szolgálatot hallgassunk meg, egy verset Dán Ilonkától, és egy énekszólót Cselcsa Dorintól.
Babits Mihály, Krisztus Urunk, segíts meg! Mint a bókos szentek állnak a fülkében, kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, hol a falnak fordul hátok, csak darabos szikla, durva törés tátog. Ilyen szentek vagyunk mi. Micsoda ősszírtből vágták ki lelkünket, hogy bús darabjai, mik érdesen csüngnek, érdesen, szennyesen, s félig születetten, hová nem süt a nap, hová nem fér a szem. Krisztus Urunk, segíts meg! Hallottunk ájtatos régi faragókat, kik mindent egyforma türelemmel róttak, nem törődve, ki mit lát belőlük, mit nem, tudva, hogy mindent lát gazdájuk az Isten. Bár ilyenek lennénk mi. Úgy is csak az Úr lát mindenki szemével, s ha te magadból szégyenkezve nézel, tudd meg lelkem, s borzadj, mert szemeden által az Isten is nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Ó, jaj, hová bújhass önmagadnak réme, amikor magad vagy az ítélő kéme? Strucmód fúr a percek vad fővénye alá balga fejünk, s így ér a félig kész halál. S akkor mivé leszünk mi? Bűnösen és vakon az évek szennyével löknek egy szemétbe a hibás cseréppel, melynek nincs már színe, s íze mindörökre elrontva, mosatlanul hull vissza a rögbe. Krisztus Urunk, segíts meg! Kifarag bennünket valaha egészre, ha nincs kemény vésőnk, mely magunkat vésse, ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró. Szenvedésre lettünk mi. szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell még rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg!
Jézus Krisztus meg nem vigasztalna a sötét völgyben, rám nem világítna, ha kegyelmével fel nem bátorít.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk előadás sorozatunknak egy újabb állomásához, és ez a szárdiszi gyülekezet számára szól. Olvasom a Jelenések könyve 3. fejezet 1. versétől Isten igéjét. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek, és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Sárdisban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Lídia fővárosa Kis-Ázsiában, Szmirnától mintegy 80 kilométerre keletre található. Egykor Krőzus, a dúsgazdag Krőzus király fővárosa, székvárosa volt, melyet ezután a Perzsa birodalom, majd ezt követően a Szeleukida birodalom, majd ezt követően a római birodalom része volt. Napjainkban nem csupán ennek a városnak gazdag története az, amely elgondolkoztatja az arra tévedő turistát, hanem az is, hogy a Jelenések könyvében ez a város a hét gyülekezetek egyikét jelzi. Egy nagyon híres történész ezt mondta. Nincs város egész Kis-Ázsiában, amelynek nagyobb kontrasztja lenne dicső múltja és az akkori jelene között, mint a melankolikus, alvó várossá vált János idejében Szárdisz városa volt. A város eredetileg egy 500 méter magas fennsíkon épült fel. Később túlterjeszkedett, és mivel már a fennsíkon nem volt több lehetőség, ezért elkezdett a völgyekbe és a még mélyebben fekvő területekre is építkezni. Ezért a település rajza is bemutatja ennek a városnak és ennek a kornak az óriási hanyatlását. Az ősi Szárdisz városából ma csupán egy kis szegény falucska maradt meg. És bizony, a turista nem figyelmesen nézi az útba igazító táblákat, akkor a főútvonalon el fog robogni emellett a kis falucska mellett. Szárdisz a tengerparttól 100 kilométerre fekszik. Krisztus előtt a 7. században a gazdag Krőzus királynak volt ezen a területen a székhelye. Különböző irányzatok keletről, nyugatra, nyugatról, keletre, különböző filozófiai irányzatok, vallási irányzatok találkoztak ebben a városban. Krőzus király, aki a magyar nyelven is tökéletesen ismert, hiszen ha valami nagyon nagy kincset akarunk mondani, vagy gazdagságot, akkor azt mondjuk, hogy hát Krőzus minden vagyona sem elég. Tehát Krőzus még gyakorlatilag több mint 2,5 évezreddel később is az európai nyelvekben is nagyon sok mindent jelent. Tehát Krőzus Krisztus előtt 560-tól 546-ig uralkodott. A Szárdisz városát arany Szárdiszként ismerték ebben az időben nemzetközileg, hiszen minden aranyból volt. Szárdiszban készítették az első arany és ezüst pénzérméket, így a mai modern pénz szülővárosának is tekinthetjük ezt a várost. Kürosz, aki nagy hódító volt, a perzsáknak legyőzhetetlen hadvezére volt, meghódította ezt a térséget is. Hogy? Arról majd holnap délelőtt hallhatunk egy kis ízelítőt. Minden esetben azt tudjuk, hogy Krőzus király annyira biztos volt a győzelmében, hogy még csak nem is rendezkedett be védelemre. Ez lett a veszte, és Kürosz megölte. Természetesen ezt követően is ez a térség a perzsa birodalomnak egy nagyon fontos székvárosa lett, egy nagyon fontos birodalmi központja volt, és a leírások arra utalnak, hogy ebben az időszakban a város nevét Spardára vagy Szfardára változtatták. És ha Abdiás könyvének a 20. versét, mivel Abdiás könyve csak egyetlen fejezetből áll, ezért nem mondok fejezet címet, tehát a 20. versét elolvassuk, akkor ott fogunk találni egy Szefarád nevezetű várost, ahová a számozott zsidókat deportálták még jóval Krisztus születése előtti évszázadokban, és ez Szárdis városa volt. Két évszázaddal Kűrosz győzelmei után megjelenik egy másik győztes hadvezér, Nagy Sándor, Alexandrosz, aki szintén harc nélkül, vagy legalábbis mondhatjuk, hogy harc nélkül foglalta el ezt a várost. És Krisztus előtt a rómaiak viszont 189-ben kezdtek el uralkodni. Szárdisz befolyása akkor kezdett halványabbá válni ebben a térségben, amikor Krisztus után 26-ban Róma egy fontos templom építési kérelmét a városnak visszautasította, és Szárdisz helyett Róma gazdag támogatását ennek a templom építésé kapcsán végül is Szmirna nyerte el. Ettől az időtől fogva a város befolyása egyre inkább csökkent. Ezt követően azonban római császárok, főként Tiberius, de az első század végén élő Claudius is bőkező adományokkal látta el ezt a várost, segítette a városnak az újjáépítését, és az egyik kiemelt projekt az volt, hogy a város vízvezetését biztosítsák, ami 20-30 kilométer távolságból érkezett. Természetesen Szárdisznak is volt egy kis folyócskája, de ez nem volt elég a városnak. A Pactolus folyó, amely egy fő folyó volt, a Hermász folyó mentén volt található, és gyakorlatilag ez a két folyó biztosította a város és a környéknek a vízellátását. Sokan próbálták megfejteni, hogy honnan szerezte a város a gazdagságát, hiszen Krézus idejében a város szinte aranyvárosként volt emlegetve a történészek és az emberek képzeletében. Minden aranyból volt, és mérhetetlen gazdagsága volt a városnak. Nos, geológusok úgy vélik, hogy a Pactolus folyóból, ami a város környékén egy kis mellék folyócska volt, rendkívül gazdag volt aranyban, és innen mosták, illetve termelték ki az aranyat, és Krézus gazdagsága innen származik. És hogyha elmegyünk erre a területre, bizony, itt is nőnek szép, csodálatos virágok és növények, ami ennek a városnak a gazdagságát, hatalmát hirdetik. Két részből áll ez a város. Az egyik a fennsík, az általam korábban említett fennsík, és egy néhány kilométerre a mélységben épült templom együttes, illetve a városnak a másik része. És most menjünk és nézzünk ide le, hiszen ezt a várost meghatározzák a hegyoldalak. Nem csupán az igaz, hogy ez egy kiemelt hegyre épült város, hanem az is, hogy a környezetét hatalmas hegyek borítják el, és talán nem is gondoljuk, hogy milyen fontos volt ez az ókorban stratégiai szempontból, hiszen egy fensíkról sokkal, de sokkal könnyebb volt a várost védeni, innen messzebb el lehetett dobni a követ, vagy a hajítódárdát, és fölfele viszont meglehetősen nehéz volt harcot folytatni az ellenség részéről. A Biblia előtti korokból, tehát még János apostol ideje előtt ismert volt az úgynevezett ezer domb temető, amely a várostól egy 10 kilométer távolságra található, és ma is lehet látni azokat a kis hantokat, aminek az alján ott vannak az ősi temetkezési helyek. Mások, a gazdagabbak, az előkelőbbek sziklába vájt sírokba, üregekbe temetkeztek, a még gazdagabbak és még tehetősebbek pedig sírkamrákba. Ezeket a sírkamrákat dúsan, gazdagon díszítették freskókkal, mozaikokkal vagy arany díszítéssel, és ezeket nevezzük nekropolisznak, vagyis halott városnak, ugye? A nekro az a halott, a polisz pedig a város, a halott vagy a halottak városának. Szárdisz kereskedelmi tevékenysége a gyapjú feldolgozásából vált ismerté. Szárdiszban szőtték az ókori Közel-Kelet leghíresebb gyapjú szövetét, az úgynevezett bíbort. A bíbor szövőknek külön utcájuk, külön negyedük volt, és ez a bíbor egy ilyen lilás színű színárnyalatot jelent. Szárdiszban a kereszténységet megelőző időszakban is nagyon sok vallási elem megtalálható volt. Így Artemis istennőnek, ennek a római istennőnek, de hát azt is mondhatnám, hogy ebben az időben az egész római birodalomban ismerté vált istennőnek volt egy hatalmas nagy temploma, aminek itt a romjait láthatjuk. Ez a templom a negyedik legjelentősebb épület, építmény, amit ión stílusban megmaradt az utókorra, és amit az építészek valamilyen szinten megismerhetnek. Artemis a Diana istennővel volt azonos, és Krőzus, ennek a birodalomnak a királya, hihetetlenül gazdagon feldíszítette ezt a templomot. Mindenhol arany, ezüst, a falakon a bíbor szövetek arannyal voltak szőve. Végül is Krisztus előtt 499-ben az Ion lázadás idején ezt a mérhetetlen gazdag templomot elpusztították. A császárság tisztelete János apostol idejében, a kereszténység idejében, az első században nagyon erős volt a városban. A birodalmi templom megépítésért ennek a városnak a vezetői versenyt folytattak, és mindent megtettek azért, hogy Tiberius, aki nagyon közkedvelt római császár volt, Tiberius császár tiszteletére felépíthessék. Krisztus után 17-ben a térségben egy hatalmas nagy földrengés volt tapasztalható, amelyben a legtöbb templom elpusztult, és azok a hatalmas, gazdagon díszített paloták is mind rommá váltak. Igaz, hogy a római császár Tiberius nagyon nagy segítséget biztosított, és ezután még részben helyre tudták állítani ennek a templomnak a gazdagságát. Mikor találkozott ez a térség, és mikor találkozott Szárdisz a kereszténységgel? Pál apostol az apostolok cselekedete 19. fejezetének 10. verse szerint 2 évig tartózkodott Kis-Ázsiában, és ebben az időben valószínűleg több hónapot is eltöltött itt, amikor elhozta az evangéliumot. Azt is el kell mondjuk, hogy az új szövetségben sehol máshol ennek a városnak a neve nem fordul elő. Természetesen nem meglepő, hiszen ez a város volt az, aki mindig csak a múltjából akart élni. De a jelenében, az akkori jelenében soha semmit nem tett meg azért, hogy a dicsőséges múlt valamilyen módon megismétlődjön, fennmaradjon. És rendkívül találó, amit János apostol feljegyez. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez a város kívülről egy csodálatos élő város volt, de ha bementek a látogatók és eltöltöttek ott János idejében néhány napot, hetet vagy hónapot, rá lehetett jönni arra, hogy ez a város valójában egy halott város. Közös kísértése az az emberiségnek, és én azt hiszem, hogy nekünk, 20. 21. században élő embereknek, hogy mindig a múltban éljünk, és a múltról beszéljünk, és a múlt dicsőségét akarjuk valamilyen módon a jelenbe élvezni, de keveset teszünk azért, hogy a múlt dicsősége valamilyen módon fennmaradjon. Úgy tűnik, hogy világosan látja nem csak János, hanem a városban lévő keresztények is, hogy a valóság éles ellentétben áll a látszattal. Úgy tűnik, hogy ez a város él, de közben halott. Rendkívül találó ez a protestantizmusra a reformáció időszakában is. A reformációnak is az volt a lényege, hogy mintha élne, de közben minden elhalt. Olyan dolgokkal foglalkoztak a reformátorok, ami nem feltétlenül lett volna az ő hivatásuk. Belekeveredett Luther is mondjuk a németországi parasztfelkelésbe. Elítélte. Calvin is mágiára küldte Szervet Mihályt, aki másképpen hitt, másképpen értelmezett dolgokat a Bibliából. Miközben a protestantizmus pont azért kelt fel a középkor elnyomása ellen, hogy mindenki szabadon, közbenjáró nélkül imádhassa Jézust, Istent, a Szent Háromságot. És közben nem veszik észre ezek a reformátorok, akik hallatlan nagy és értékes dolgokat tettek, hogy az a nevük, hogy élnek, de nagyon hamar halottá válik a reformáció. És ha visszanézünk Sárdiszba, akkor azt látjuk, hogy valami csodálatos kőforrogások voltak. Olyan, minthogyha csipkéből verték volna ki. Mintha ez a kövek ma is tudnának beszélni, és meg tudnának szólalni. És ennyi bevezető után azt tudjuk mondani, hogy Krisztus úgy szól a gyülekezetéhez, a szárdiszi gyülekezethez, mint akinek a 7 csillag, a 7 gyülekezet csillaga, a 7 lélek a kezében van. Krisztus elmondja, hogy ő ura ennek a gyülekezetnek. Krisztus ura ennek a történelemnek. Látja, hogy mi az, ami szemben áll a valósággal. Látja, hogy mi az, ami csupán látszat. Látja az erényeket, és látja a hibákat. Látja a bűnöket, és látja a kísértéseket. Látja a győzelmeket, és az elbukásokat. Egy halotthoz szól Jézus. Máskor is szólt már Jézus halotthoz. De most másképp. Valahogy fel akarja ébreszteni. Valahogy fel akarja rázni ezt a kort. Mert ebben a korban is vannak nagyon sok pozitív történések. Ez a város két alkalommal pusztult el. És hihetetlen intelligenciával fogalmazza meg János apostol. És mind a két pusztulás. Tehát Kűrosz idején 549-ben, illetve Antiochus Epifánes korában, Krisztus előtt 218-ban, mind a két alkalommal éjszaka pusztult el, amikor a város aludt. És azt mondja Jézus, ennek a kornak élő kereszténységének, ha tovább alszol, elpusztulsz. Nem fogsz felébredni álmodból. És ezért hangzik a reformáció korában is, hogy ébredjenek fel. És ezért hangzik ma is, hozzánk is, ennek a gyülekezetnek az üzenete. Nehogy azt higgyük, hogy csak Sárdis aludt. Nehogy arra gondoljunk, hogy csak a reformáció aludt, 1514-től 1798-ig. Nem csak ebben időben élő keresztények aludtak, hanem alszik a 21. század kereszténye is. Sárdis itt van bennünk, itt van közöttünk. Minden alvó gyülekezetben ott van Sárdis. Minden emberben, aki a múlt nagy értékeit akarja csak kirakni a gyülekezet kirakatába, vagy a saját lelki életének kirakatába, ott Sárdis alvása újul meg. Ébredj fel, Sárdis! Ébredj fel, város! Ha nem, akkor ismét el fogsz bukni. És ez történelmi tény. Ez be is következett. Csodálatos képzőművészeti alkotások, csodálatos mozaik, csempék, lapok vannak kitéve. Ezért hangzik a gyülekezet felé a felhívás, a parancs. Minden időben élő keresztény gyülekezet felé, hogy ébredj fel, nyisd ki a szemed, láss, értsd meg helyzetedet. Az éber vigyázás nem csupán a történelmi múltban volt fontos, hanem úgy gondolom ma, Jézus eljövetele előtt, legalább olyan fontos. Majd utána a levél feddései a város történelmi tragédiából veszi a példák sorozatát. És egy picit az efézusi levélre asszociálhatunk vissza. A sorok üzenetéből. Mintha az Efézusnak mondott üzenetnek a vízhangját, az echóját hallanánk. Egyfajta visszafelé való mozgást, egyfajta visszafelé való gondolkodást fedezhetünk fel. Mintha az Efézusnak a bukott, romlott oldalát látnánk Sárdiszban, amiben még azért nagyon sok jó megmaradt. És a szárdiszi gyülekezetnek is van valamije. Efézusnak és Sárdisznak mondja a Jelenések könyvében Jézus, hogy van valamit. És az a nagy probléma, hogy Sárdisz nem értékeli azt, ami még valami megmaradt a múltból. Mert ő egy vízióban, ő egy más világban él. Sárdis nem a földön jár, hanem a történelmi múltban. És a gyülekezet ugyanolyan ígéretet kap Jézustól, mint az efézusiak, vagy legalábbis hasonlót. Az efézusiak az életfájáról ehetnek, a szárdiszi hűségesek pedig megtartatnak az élet könyvében. Fel lesznek továbbra is jegyezve. Mind a két helyzet feltételez egy ünnepélyes találkozást Jézussal. Ahogy a város éjjel bukott el, Jézus megígéri a szárdiszi gyülekezetnek, hogy éjszaka fog eljönni hozzájuk, mint a tolvaj. És meg fogja lepni a szárdisziakat, mint ahogy a történelemben már kétszer meglepték. A szárdisziaknak is, ahogy a reformációnak is, egyetlen egy menekülési útja van. Vissza a forrásokhoz. Ezért mondja Szárdisznak, hogy emlékezzél meg, hogy honnan vetted az evangéliumot. Emlékezzél! Ez a reformációra is igaz, hiszen a reformációnak volt egy jelmondata. Ad fontána, vissza a forrásokhoz. Testvéreim, menjünk vissza mi is a forrásokhoz, amelyet már-már sokszor elfelejtettünk, amelyet csak talán régi, megfakult könyvekből olvasunk, megfakult képeslapokból, vagy fényképekből, vagy egy-egy idős testvér személyes beszámolójából tudunk és ismerünk. Menjünk vissza a forrásokhoz, mert ezek a források tudnak éltetni bennünket. És azt mondja, akik nem fertőztették meg a ruháikat. A fehér ruha az valami ünnepélyes alkalom volt Közel-Keleten. A fehér ruha, különösen a Római Birodalom idejében is, az mindig egyfajta megtiszteltetés volt annak a számára, akivel találkozom. Ha valakivel találkoztam, és a ruhámon folt volt, akkor nem csak önmagamat minősítettem le, hanem azt a szemét is, akivel találkozom. Fehér ruhában kíván Jézus találkozni a szárdiszi hűségesekkel, akiknek még valamiük van. És ez a nagy vacsorához kapcsolható. A Jelenések könyvében található nagy vacsorához. És egy kicsit a fehér ruha bennünket is emlékeztet saját keresztségünkre. Hiszen mindannyian ott álltunk egyszer Krisztus előtt hófehér ruhában. Vajon ejtünk-e és ejtettünk-e foltot saját fehér ruhánkon? Szárdiszban nem mindenki romlott, mert vannak olyanok, akik nem szennyezték be a ruháikat. Vannak olyanok, akik vigyáztak a ruháikra. A ruha és a jellem, a ruha és az Istennel való közösség, közelség kapcsolata világos. Ha ellent állunk a kísértésnek, a ruhánk tiszta marad. És jól jegyezzük meg, a fehér ruhán csak az első foltot fogjuk megsiratni. Utána már minden mindegy. Szárdisznak a fehér ruha jelentette Jézus találkozásával való ünnepi hangulatot. Testvéreim, vissza kellene találnunk a Szentírás tanulmányozásának öröméhez. Abba kellene hagynunk azt a protestáns háborút, amelyet a protestantizmus kialakulása óta öröklünk, és adunk át generációról generációra, amelyet sokszor nem csak magánéletünkben, hanem gyülekezeteinkben is képviselünk. Saját ruhánkra kellene vigyáznunk, és nem a másik ruháján kellene keressük a foltot. Akik nem emlékeznek a történelemre, azok arra vannak ítélve, hogy a történelem rajtuk fog még egyszer megismétlődni. És úgy gondolom, hogy Szárdisz keresztényei a mindennapi életben, az átlag keresztény belesüllyedt a pogány világba. Nem voltak mások a szárdiszi átlag keresztények, mint az átlag pogányok. És testvéreim, mi másak vagyunk? Nem járt át bennünket is a szekuláris, elvilágiasodott világ gondolata. Néha nem úgy gondolkodunk mi is. Kisebbségben vannak Szárdiszban, akik megőrizték az elődök lelkületét. Őket maradéknak nevezhetjük. Szárdisz nevéből kihallatszik egy görög szó. Sterisszon. Szárdisz, sterisszon. Tehát ha egymás után mondjuk többször, akkor ez a görög szó sejlik ki belőle, aminek a jelentése maradék. Szárdiszban volt egy maradék. A maradék marad benne az élet könyvébe. A maradékot nem törli ki Isten az élet könyvéből. A maradék győztes lesz. A maradék mellett Krisztus fog tanúskodni. Testvéreim, mi mást mondhatnánk befejezésül? Tartozzunk a maradékhoz. Aki győz, fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Vajha ezek mi lehetnénk az ő kegyelméből. Amen.
Megtanultuk az 5. gyülekezet, vagy az 5. egyháztörténeti korszak jellemzőit, vagy pedig azokat a figyelmeztetéseket, amelyek bizony mindannyiunkat veszélyeztetnek. Hiszen mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy azt hiszük, hogy élünk, azt hiszük, hogy amit csinálunk, azt jól csináljuk, de közben az Úr szemében ezek értéktelen dolgok. Ez egy nagyon kemény üzenet mindenki számára. És nagyon érdekes, hogy mi következik, mi fejlődött ki ebből a korszakból. Ezt jövő héten meg fogjuk hallani, meg fogjuk tanulni, hogy a filadelfiai gyülekezet megint egy olyan gyülekezet volt, amire semmi rosszat nem mondott az Úr. Sőt, ez a korszak, a következő egyháztörténeti korszak vezetett el a nagy advent mozgalomig. Annak a korszaknak, a filadelfiai korszaknak a csúcsa az 1840-es években kifejlődött advent mozgalom volt, és mindazok, akik ebben részt vettek, hatalmas dicséretet kaptak az Úrtól. Erről fogunk tanulni jövő héten, addig is én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ismételjük át otthon az eddigieket, hogy nagyon pontosan el tudjuk raktározni magunkban ezeket a figyelmeztetéseket. Korszakokra, korszakon lévő, belül lévő gyülekezetekre, hiszen ez a 7 gyülekezet is egy korszakban élt, és önmagunkra nézve is, az mi életünk is hiába osztható be időkre, mégiscsak egy egységet fog alkotni az Úr szemében. És az egyik előadásban hallhattuk Szigeti Jenő testvértől, hogy amikor korszakokról beszélünk időben egymás után következő időszakokról, akkor is gondoljunk arra, hogy Isten szemében ez egységet alkot. Ami nekünk hosszú időszakot jelent, ő azt egyben látja. Ezért így is értelmezhetjük, hogy a 7 gyülekezetnek szóló üzenetek Isten számára egy egységes korszaknak szólnak, ami a kereszténység történetét jellemzi. Befejezésül a 310-es énekünket énekeljük, Isten szívén megpihenve. Az első és az 5. versszakot énekeljük. Az első és az 5. versszakot, imádság után pedig a 6. és 7. versszakot, a 310-es énekünkből Isten szívén megpihenve. forjon szívünk egybe hát.
Istenünk, köszönjük, hogy Te nem hagytad el Sárdis gyülekezetét. Köszönjük azt, hogy Te a Tieidnek tartottad őket. És köszönjük azt, hogy nem azt nézted, hogy milyen sokan távolodtak el az igazságtól, hanem azokat vetted észre, akiknek maradt még valamiük. Akik nem szennyezték be ruháikat. Akik fehér ruhában készültek eléd. Akiknek nevét nem törölted ki az életnek könyvéből. Add, Urunk, hogy mi is törekedjünk erre. Ne menjünk a nagy folyam után, ne menjünk az emberek százai és ezrei után, hanem csendesen, magányunkban éljük meg azt a közösséget, amelyet Te kialakítasz mi velünk. Áld meg, Urunk, ennek a gyülekezetnek a lelkületét, a hangulatát. Áld meg, Urunk, saját népünket. Áld meg a laudíciai közösséget, hiszen tudjuk, hogy Laudíciában benne van az első 6 korszak pozitív és negatív tulajdonságai. Itt dobog a mi szívünkben is Sárdisznak a hangulata, és ad, hogy mi a maradékhoz tudjunk tartozni, hogy Sárdiszból a maradékká tudjunk válni. Jézus nevében. Amen. az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.